Új témát kezdtünk az acélszerkezetek egy tárt keretében. Az acélszerkezetek kapcsolatai témakörrel kezdtünk foglalkozni. Először áttekintettük az alapvető definíciókat, utána a különböző típusú, a mechanikus kapcsolóelemekkel kialakított, illetve a hegesztési varattal kialakított kapcsolatoknak elsősorban a szerkezeti kialakítási technológiai részleteivel foglalkoztunk. A mai alkalommal a hegesztési varatokkal fogunk részletesebben foglalkozni, olyan szinten, hogy a szerkezeti kialakítástól, a szerkezeti viselkedésen keresztül eljutunk a méretezésig. Tehát hegesztési varatok. A főcím. Először ezen belül a varat típusokkal fogunk foglalkozni. Alapvetően két nagy varat típussal foglalkozunk. Az egyik az úgynevezett sarokvarat, a másik pedig az úgynevezett tompavarat. A hegesztési varatot egyik esetben egymásra merőleges felületek által kialakított sarkokban alakítjuk ki, a másik esetben pedig tompán ütköztetett felületek között alakítjuk ki a varatot. Mindjárt példát mutatva erre, két kapcsolati modellt fogunk vizsgálni. Az egyik esetben a lemezek, amelyeket hegesztési varattal akarunk összekötni, egymásra merőlegesen, úgynevezett T-kötésben kapcsolódnak, másik esetben pedig párhuzamos a lemezeknek a középfelülete, és úgy kapcsoljuk össze. Mindkét esetben kialakíthatjuk a kötést sarokvarattal, illetve tompavarattal. Nézzük, hogyan. Az első típus legyen a T-kötés. Egymásra merőleges lemezeket rajzolok. Itt van egy lemez, itt van a középfelülete. Itt van egy másik lemez, ennek itt van a középfelülete. Ezek után az iménti definíció alapján itt kialakul a két felület között egy sarok, hogyha ebbe a sarokba elhelyezzük a hegesztési varatot, akkor ezt sarokvaratnak nevezzük. Tehát ez lenne T-kötésben sarokvarat kialakítása. Minthogy a lemez mindkét oldalán alkalmazunk sarokvaratot, ezt úgy nevezzük, hogy kétoldali sarokvarat. A másik lehetőség ugyan ezen két lemez közötti hegesztési varat kialakítására, hogy a tompán ütköztetett felületek között, amely itt van, alakítjuk ki a hegesztési varatot. Valahol itt, nézzünk a táblára, itt akarjuk kialakítani a hegesztési varatot. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, előtte egy él lemunkálást szokás alkalmazni, azaz köszörüléssel eltávolítjuk az alapanyagból ezeket a részeket. Ezek után megtöltjük az itt hiányzó részt varatanyaggal, és kialakul a tompavarat. Ha teljes keresztmetszeten kialakul a tompavarat, akkor ezt úgy nevezzük, hogy teljes beolvadású tompavarat. Teljes beolvadású tompavarat. Itt ez pedig kétoldali sarokvarat volt. Mindkét varat típus módosított kialakítása is lehetséges az ábrának megfelelően. Elképzelhető olyan kialakítása a sarokvaratnak, ahol a sarokvarat az alapanyagba mélyebben beolvad. Ebben az esetben kialakul egy úgynevezett mély beolvadású sarokvarat. Mély beolvadású sarokvarat, amit itt látunk. A másik lehetőség ugyanezen ábrán illusztrálva, ha csak részlegesen dolgozzuk le a lemeznek az élét ezzel a bizonyos csiszolással, és csak részlegesen alakítjuk ki a tompavaratot. Ezt a kialakítást részleges beolvadású tompavaratnak nevezzük. Tehát T-kötésben vagy sarokvaratot, vagy teljes beolvadású sarokvaratot alkalmazunk, vagy pedig mély beolvadású sarokvarat, illetve részleges beolvadású tompavarat kialakítások lehetségesek. Nézzük meg a másik tipikus kialakítást a T-kötés után, a párhuzamos kötést. A párhuzamos kötés azt jelenti, hogy az összekapcsolandó elemeknek a felülete párhuzamos, azaz oldalnézetben itt van az egyik lemez, itt van a másik lemez. Ha így alakítjuk ki a kötést, akkor ezt átlapolt kialakításnak nevezzük. Átlapolt kialakítás. Egy nézetet mutatok be erről. Itt van a felső lemez. Itt van valamivel szélesebben ábrázolva az alsó lemez. És ebben az esetben sarokvarattal alakítjuk ki a kötést oly módon, hogy például körbe heggesztjük a felső lemezt. Átlapolt kötés sarokvaratos kialakítással, ebben a nézetben itt látható a sarokvarat. Ha ezt a metszetet ábrázoljuk, de természetesen itt az oldalán is kialakul a lemez oldalán is a sarokvarat. Attól függően, hogy melyik lemezélhez kapcsolódik a sarokvarat, definiáljuk ezt oldal sarokvaratnak, illetve a lemez homlok felületén lévő varatot homlok sarokvaratnak. párhuzamos kötést tompa varattal a következőképpen lehet kialakítani. Ebben az esetben a felületeket tompán ütköztetjük, ahogy ezen az ábrán is látható. Itt van a tompán ütköztetett felület, és hogyha nem túl vastag a lemez, ilyen 6 mm-ig körülbelül, akkor mindenféle élmegmunkálás nélkül egy oldalról vagy két oldalról átolvasztható az alapanyag, és kialakítható a folyékony heganyag, amiből utána heggesztési varat alakul ki. Ha így ki tudjuk alakítani a tompa varatot, akkor ezt ívaratnak nevezzük. Nem tipikus, hogy így ki tudjuk alakítani, általában él megmunkálás szükséges. Nagyobb lemezvastagság esetén, tehát itt van egy nagyobb lemezvastagság, és vagy mindkét lemezből, vagy csak az egyik lemezből leköszörülünk egy részt. Most mind a két lemezből leköszörültünk, és itt alakítjuk ki a tompa varatot. A leköszörült alapanyag alakja alapján ezt vagy V-varatnak nevezzük, vagy ha csak az egyik lemezt munkáljuk meg, akkor fél V-varat. Még nagyobb lemezvastagság esetén a lemunkálást úgy kell megtenni, hogy nagyobb részt vágjunk ki az alapanyagból, valahogy így, mindkét lemez esetében. És itt alakítjuk ki a hegesztési varatot. Ha belegondolunk, hogy ez a lemez méret, mondjuk 50 mm, 5 centi, kimunkálva ez egy igen nagy varat térfogatot eredményez, akkor megérthetjük, beláthatjuk, hogy ezt nem lehet egyszerre elkészíteni, hanem nagyon sok kis varatból rakódik össze végül is ez a varat. Itt is egyébként nagyon sok rétegben végig kell menni. Ez a nagyon sok réteg akár 100 réteg is lehet, hogyha nagy a lemezvastagság, folyamatosan szépen felépítik ezt a varat tömeget, amit itt láthatunk. Ezt a varatot U-varatnak nevezzük, régebben tulipánvaratnak is hívták az alakból következően. Ha nagyobb a lemezvastagság, akkor két oldalról lehet kialakítani a varatot. Ebben az esetben 80-100 mm-es igen nagy lemezvastagságokra gondoljunk. Mindkét oldalt le kell munkálni, és így kialakul egy X formájú varat, az is a neve, hogy X-varat, és itt van a varatnak a metszett felülete. Látni fogjuk későbbiekben. Számunkra az lesz a fontos, hogy ez sarokvarat, vagy tompa varat. Ha sarokvarat, akkor a helyzete fontos lesz, hogy oldalsarokvarat, homloksarokvarat, kétoldali sarokvarat, ikeresztmetszetben például. Tompa varatnál az lesz a fontos, hogy tompa varat, és hogy teljes beolvadású, vagy részleges beolvadású. Méretezési szempontból mi így fogjuk kezelni a varatokat, hogy ezt hogy lehet kialakítani, az már a heggesztés technológiának a kérdése, és a heggesztés technológia foglalkozik azzal, hogy milyen lemezvastagságnál, milyen típusú varatot kell alkalmazni, és azt hogyan lehet ténylegesen kivitelezni. Mi statikus tervezők azt fogjuk mondani, hogy ebben a illesztésben, vagy ebben a bekötésben mi tompavaratot, teljes beolvadású tompavaratot akarunk alkalmazni. Vagy kétoldali sarokvaratot akarunk alkalmazni. Majd megmondjuk még a mai órán, hogy milyen jellemzőt ad meg a statikus. Utána innen folytatja a heggesztés technológus, aki azt fogja meghatározni, hogy heggeszthető-e az anyag, milyen elektródával kell, milyen módszerrel kell heggeszteni, milyen hőmérsékleten, hány rétegben, milyen előmelegítéssel lehet megoldani. Erről, hogy milyen heggesztés technológiai ismeretek vannak, a tankönyvben van egy részletes fejezet, ennek kitüntetett alfejezeteit kell majd átnézni a második zárt helyi elméleti részéhez. Tehát ezek a varattípusok. Most azzal foglalkozunk, hogy ha megterheljük ezeket a T-kötésben, párhuzamos kötésben lévő varatokat, akkor mi jellemzi a szerkezeti viselkedést, és ebből hogyan jutunk el a méretezésig. Tehát a varatoknak a szerkezeti viselkedésével foglalkozunk, majd abból a méretezési eljárást levezetjük. Mielőtt a részletekbe belekezdenénk, nagyon fontos kiindulási feltétel, hogy a varatok statikusan terheltek. A statikus teher azt jelenti, hogy nem ismétlődő, dinamikus terhekről van szó. Azaz, olyan teher esetén, ami például a hídszerkezetekben megjelenik, azaz ismétlődő járműteher, azok a méretezési elvek, amelyekről most beszélünk, nem igazak. Statikus teherre híd esetében is igaz, és a méretezést statikus teherre ugyanígy fogjuk végrehajtani, de fárasztó terhekre nem így viselkedik a varat, ahogy most beszélünk róla. Tehát statikus teherből kiindulva a varat tönkremenetele kétféleképpen következhet be. Vagy a varatmenti alapanyag megy tönkre, vagy pedig maga a varat megy tönkre, és az a fontos, hogy hogyan. A hogyan az képlékeny törés. Nagyon fontos, hogy képlékeny törés. Azaz, olyan módon következik be az anyagi folytonosság megszűnésével járó törés, hogy előtte képlékeny állapotba tud kerülni akár a varatmenti alapanyag, akár pedig a varatnak az anyaga. Ez egy nagyon fontos kiindulási feltétel. Ha ezt tudjuk, tehát statikus teher, képlékeny törés, akkor meg kell határozni, hogy adott terhelési típusokra hogyan következik be a képlékeny törés, és meg kell határozni a képlékeny törési határfelületet ahhoz, hogy mi méretezni tudjunk. Ennek a kiinduló pontja megint csak kísérlet lesz. Kísérlet alapján megértjük a törés bekövetkezésének a mechanizmusát, ebből törési határfelületet határozhatunk meg, és ez lesz az alapja a méretezési eljárásnak. Hát ez az, amit a továbbiakban végigkövetünk, azaz, hát elkezdjük a kísérletet végrehajtani. Az egyes kísérlet legyen egy olyan kialakítással megoldva, ahol sarokvaratot alkalmazunk. A sarokvaratnak definiáljuk majd a hossztengelyét, és a terhet a hossztengelyre merőlegesen alkalmazzuk. Tehát hossztengelyre merőleges terhet alkalmazunk. A próbatest a következő. Itt van egy acéllemeznek egy külső síkja, amihez egy ilyen furcsa alakú próbatestet heggeztünk hozzá. Nagyjából így néz ki a próbatest. És itt van a sarokvarat. Így heggesztjük hozzá. Ezek után ezen az élen, vagy bocsánat, felületen elhelyezünk egy hengert, és ezt a hengert tudjuk mozgatni különböző pozíciókba. Itt pedig egy külső terhet működtetünk, szintén ennek a helyzetét tudjuk befolyásolni. Ezen a felületen akárhol tudunk terhelni. Ebből következik, hogy itt lesz egy reakcióerő, itt a külső aktív erő, és a varatra ható erőt e két erőnek az eredőjeként tudjuk változtatni. Ugye, ahogy mozgatjuk ezt az erőt, változik az erő ebbe az irányba, vagy pedig ahogy mozgatjuk ezt a megtámasztó hengert ezen a felületen, megint csak tudjuk mozgatni az F erőt. Különböző beállításoknál meghatározható adott F erő, ahogy növeljük egy paraméteresen ezt a terhet, úgy növekszik az F erő, egyszer csak bekövetkezik a tönkremenetel. Na, nézzük meg nagyobban ezt a varatot, a háromszöget nagyobban kirajzolom. A varat alak közel egyenlő szárú háromszögként alakul ki. Ennek az egyenlő szárú háromszögnek itt van a magassága. Itt kialakul egy téglalap keresztmetszet, és ezt nevezzük hossztengelynek. Ezt a fehérrel jellemzett téglalapot pedig középfelületnek, középsíknak nevezzük. Varat középsíkja. Itt hat valahogy az F erő. A középsík és az F erő között ezt alfának nevezzük. És ahogy növeltük a terhet, valamikor valahol bekövetkezik a törés. Ez a hullámosan jelzett felület lenne a törési keresztmetszet. hogy ez mennyire exakt keresztmetszet, természetesen az lehet vitatni. Mi úgy tekintjük, hogy ez egy adott keresztmetszetben bekövetkező törés. Ez a szög valami pszi szög lenne. Most ezek után, ha az eddigi ismereteinkből indulunk ki, amikor szilárdsági vizsgálatokat folytattunk egy keresztmetszetben, akkor mindig azt a keresztmetszetet vizsgáltuk, ahol a tönkremenetel bekövetkezett. Emlékezzünk vissza, fúzott rúd szilárdsági vizsgálataira, hajlított gerenda szilárdsági vizsgálataira. Mindig az a keresztmetszet volt vizsgálatunk tárgya, ahol bekövetkezett első folyás, korlátozatlan folyás, vagy pedig a képlékeny törés. Ennek megfelelően mi most a törési keresztmetszetet kellene vizsgálnunk ahhoz, hogy leírjuk a törési keresztmetszetben fellépő feszültségkomponensek alapján a törés feltételét, a törési határfelületet. Nem ezt tesszük, amiatt, mert ez nem mindig ugyanaz a keresztmetszet, változik, nem exakt, emiatt egy fiktív keresztmetszettel dolgozunk. Ez a fiktív keresztmetszet pedig a középsík keresztmetszete. Tehát definiálunk egy fiktív keresztmetszetet. Ez lenne a középsík. Ezt majd látni fogjuk, hasznos keresztmetszetnek fogjuk nevezni. Tehát ez egy fiktív keresztmetszet, és ebben a fiktív keresztmetszetben értelmezünk feszültség komponenseket. A feszültség eredője az természetesen ezzel az F erővel azonos irányú lenne, és ezt úgy nevezzük, hogy tau felülvonás. M azt jelenti, hogy a kísérletben mért érték, aminél bekövetkezik a törés, képlékeny törés. Ezt a komponenst felbontjuk, bocsánat, ezt az eredő feszültséget felbontjuk két komponensre. Az egyik a középfelületre merőleges komponens, amit úgy nevezünk, hogy szigma merőleges M. Az M még egyszer azt jelenti, hogy mért értékről van szó. A másik feszültségkomponens a középfelületbe esik, ez tehát egy felületben működő csúsztató feszültség, nyíró feszültség, és úgy nevezzük, hogy tau merőleges, mint hogy a hossztengelyre, ami itt van, merőlegesen hat, és itt is egy mért értékről beszélünk. Ezek után meg tudjuk határozni azt, hogy különböző alfa és különböző F értékek esetén milyen fiktív keresztmetszetben fellépő fiktív feszültségkomponensek okozzák a képlékeny törést. Tehát fiktív keresztmetszetben fiktív feszültségkomponenseket vettünk fel, és azt tudjuk a kísérletből, hogy volt Fi érték, alfa I-nél, ami törést okozott, és ezekhez párosítottuk a szigma merőleges M és a tau merőleges M fiktív feszültségkomponenseket, amelyek a törést okozták. Ezek után felrakták ezeket az értékeket, tau merőleges, szigma merőleges rendszerben. A tiszta esetre, majd erről még mindjárt beszélni fogunk, alfai 90 foknál adódott R W M, R mint ellenállás, W mint weld, heggesztési varat, angolul. A W eddig korábbi órákon már szerepelt, mint web, a gerince egy így keresztmetszetnek. És itt pedig a tiszta esetre, ami alfai egyenlő. Nulla volt, látni fogjuk, hogy nem feltétlenül ebből a kísérletből adódik, R, W, tau, M. Tehát ez tiszta nyírásra, ez tiszta húzóigénybevételre, ami itt van, adódik, és valami olyan összefüggést kaptak, ami nagyjából így jellemezte a varat képlékeny törését. Ezt a törési határgörbét peroidnak nevezték, és hogy könnyebben kezelhető legyen, ezt ellipszissel közelítették. Az ellipszis közelítést a következő ábrán rajzolom, illetve a másik ábrán rajzolom majd fel. Előtte ki kell cserélni a táblákat. Tehát kísérleteket hajtottunk végre, a kísérleteket úgy értékeltük ki, hogy fiktív keresztmetszetben fiktív feszültségkomponenseket számítottunk a adott teherből, adott szögben működő teherből, és ilyen módon kialakult egy méréssel megállapított határfelület, törési határfelület, amely, hogy egyszerűbben kezelhető legyen, egy ellipszissel közelíthető volt a kutatások során. Ezt az ellipszist rajzoljuk fel. Tehát ugyanabban a rendszerben, koordinátarendszerben, itt van a fiktív keresztmetszetben fellépő szigma merőleges tengely, tau merőleges tengely, és itt van az ellipszissel ábrázolt képlékeny törési határfelület, R, W, tau, M, itt pedig R, W, M. Ennek nevezetes pontja az egyes pont, 45 foknál, ugye itt van az alfa I, 45 foknál a kettes pont, illetve 90 foknál a hármas pont. Nézzük, milyen kísérletekből vizsgálhatók ezek a nevezetes pontok. Az egyes pont, ahol tiszta nyíró feszültség lép fel, egy olyan kísérlettel vizsgálható, ahol két lemezhez hozzáhegeztünk egy harmadikat, egy elég speciális módon kialakítva. Itt jön a vékonyabb lemezszakasz, ami egy vastagabbból van lemunkálva. Itt megnyomjuk, és itt kötjük össze a két elemet. A hasznos keresztmetszet az ezzel a zöld színnel ábrázolva itt van, illetve itt van. Itt van a hossztengely, hossztengelyre merőleges, tiszta, nyíró igénybevétellel terheljük a varatot. Ebből tehát itt tau merőleges keletkezik. Nézzük a kettes pontot, milyen kísérlettel lehet vizsgálni. Ebben az esetben egy lemezhez T-kötésben kétoldali sarokvarattal két másik lemezt heggeztünk hozzá. Kétoldali sarokvaratok szerepelnek itt, itt meg itt. Megint csak zölddel jelzem a hasznos keresztmetszetet, ami itt van, itt van, itt és itt a négy varatnál. Itt alkalmazzuk a külső terhet, akkor kirajzolva nagyobbba ezt a háromszöget, a varat metszet felületét, itt van a hasznos keresztmetszet, ezt itt is zölddel ábrázolom. Itt van a tau felülvonás, amely két összetevőből, tau merőlegesből és szigma merőlegesből áll, és ebben a kialakításban alfa 45 fok. Itt nem jöttem fel, alfa i egyenlő 0, itt pedig alfa i egyenlő 45 fok. És nézzük a hármas pontnak megfelelő kialakítás egy lehetséges módját. Ebben az esetben tompa varatot ábrázolok, legyen egy párhuzamos kötésben alkalmazott tompa varat, alfai egyenlő 90 fok, itt van a varat. Ebben az esetben a hasznos méret itt értelmezett, és a hasznos méretre és a hossztengelyre merőleges feszültség a szigma merőleges, és itt tehát tiszta normál igénybevétel, tiszta nyíró igénybevétel, illetve egy közbenső kombinált igénybevétel, amire bekövetkezik a tönkremenetel. Kiindultunk egy alapkísérletből, és hozzátettünk további kísérleteket, amelyekkel tiszta állapotok voltak vizsgálhatók. Ezek után írjuk fel a törési határfelületnek az egyenletét azzal az egyszerűsítéssel, hogy a tényleges kísérleti eredményeket egy ellipszissel közelítettük. Ennek az ellipszisnek az egyenlete szigma merőleges osztva RWM a négyzeten plusz tau merőleges osztva RWTauM másik átló négyzeten egyenlő egyel. Ez átalakítható oly módon, hogy négyzetgyök alatt szigma merőleges négyzeten plusz lambda merőleges, egy szorzó tényező, szorozva tau merőleges a négyzeten, egyenlő RWM. Ez lenne tehát a törésnek a feltétele, ahol a lambda merőleges azt fejezi ki, hogy a tiszta igénybevételű varatok ellenállásának mi az aránya, azaz RWM osztva RW tau m a négyzeten. Tehát annak feltétele, hogy ilyen fiktív feszültségekkel terhelt, varad, képlékeny törése bekövetkezzen, az ezzel a gyökös formulával írható le. A gyökös formulában van egy konstans, ez a konstans pedig azt fejezi ki, hogy a tiszta, normál igénybevétellel terhelt varat ellenállása hogyan viszonyul a tisztán nyírt varat ellenállásához. Ebben a formulában ez a lambda tényező kísérletekből megállapítható, tehát le tudjuk írni azt, hogy mi a törés feltétele abban az esetben, hogyha a varat a hoztengelyére merőlegesen terhelt. Szünet után azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan írható le a tönkremenetel akkor, hogyha a hoztengellyel párhuzamos teher hat. Erre is kísérletet hajtunk végre, és erre is meghatározzuk a törési határfelületet. Statikusan terhelt varatok törési feltételének a meghatározását. Egy kísérleten túl vagyunk, egy következő kísérletet hajtsunk végre. Kettes számú kísérletsorozat, amelyben tompa varatot vizsgálunk. A tompa varatban a hoztengelyre merőleges és a hoztengellyel párhuzamos terhet is működtessünk. Tehát hoztengely, a hasznos keresztmetszet középsíknak hoztengelyével párhuzamos és merőleges teher, amit alkalmazunk. A kísérleti kialakítása következő. Három lemezt összeeggeztünk a következő módon. Három lemezt egymás mellé teszünk, a két szélső lemez azonos méretű. Összeheggeztük oly módon, hogy tompa varattal viszonylag kis magasságban összeheggeztjük alul is, felül is a lemezeket. Itt nincsen kapcsolat a lemezek között. Ezek után, mint egy két támaszú tartót, megtámasztjuk az így kialakított három lemezt, és kísérleti berendezésben megterheljük azonos erővel. Mint hogy szimmetrikus a kialakítás, e a hossza mindkét szélső lemeznek, ennek következtében ezek az erők természetesen azonosak lesznek a külső teherrel, és kialakul egy úgynevezett négypontos hajlítás. Rajzoljuk ki ezt a sarkot nagyobbba, tehát itt van a varatnak a hoztengelye. Ebben a keresztmetszetben egyrészt fellép, most már a varat keresztmetszetről beszélek, ebben a keresztmetszetben egyrészt fellép a nyomatékból egy húzóerő, másrészt fellép egy nyíróerő. A húzóerő hogy lép fel? Hát a nyomatékot így fogja felvenni ezzel az erőpárral a két varat. Ez az erő, minthogy viszonylag kicsi a varathoz, feltételezhetjük, hogy egyenletes feszültségelosztást eredményez, Rugalmas állapotban ez nem teljesen igaz, képlékeny állapotban biztos, hogy igaz, és itt kialakul a hasznos keresztmetszetben, ami most a tábla síkjára merőleges, kialakul egy normál feszültség. Tehát itt van a hasznos keresztmetszet, a hasznos keresztmetszetben kialakul egy szigma merőleges feszültség. Ez a nyomatékból számítható. A nyomaték pedig először ez az E hosszúság. Emellett a nyíróerőből kialakul egy hossztengellyel párhuzamos nyírófolyam. Itt van a hossztengely, hossztengellyel párhuzamos nyírófolyam alakul most ki, és ezt úgy nevezzük, hogy tau párhuzamos, és ezt a tau párhuzamost a nyíróerőből számíthatjuk. Ezek után, ha változtatjuk a kísérletekben az E méretet, azaz rövidebb lemezeket vagy hosszabb lemezeket alkalmazunk, akkor változtatni tudjuk az E-vel az M-nek és a V-nek az arányát. Ha nagyon kicsi az E, akkor a nyírás fog dominálni. Kicsi lesz a nyomaték. Ha nagyon nagy az E, akkor a nyomaték fog dominálni. Azaz, az E változtatásával változik a nyomaték nyírás aránya, és változik egyben a szigma merőleges és tau párhuzamos aránya. Ezen feszültségeknek meghatározhatjuk a töréshez tartozó értékeit, azaz a szigma merőleges M és tau párhuzamos M párok összeállnak különböző E méretű próbatestek esetében. Ezzel megint csak előállítható olyan törési felület, amely most már a szigma merőleges és a tau párhuzamos közötti kapcsolatot fogja megteremteni. Extrém nagy E esetében meghatározható az RWM, azaz a tiszta normál hatáshoz tartozó ellenállás, és extrém kis E méret esetén meghatározható az RV tau M, amely tiszta nyírási ellenállás, minthogyha nem lenne itt ez a húzó igénybevétel. Felrakva a pontokat, most is azt találjuk, hogy különböző E-k esetében ezek a párok, ezek jól illeszkednek egy ellipszisre. Azaz megint felírható az ellipszisnek az egyenlete, szigma merőleges osztva RVM. Négyzeten itt van egy M betű, ha nem tesszük ki, akkor is azt értjük rajta, hogy ez fogja okozni a tönkremenetet, RV tau M a négyzeten egyenlő egyel. Megint csak átalakítható az ellipszisnek az egyenlete oly módon, hogy szigma merőleges négyzeten a gyök alatt plusz lambda párhuzamos szorozva tau párhuzamos négyzet az egyenlő RVM ezzel a szilárdsággal. A lambda párhuzamos most is a két tiszta igénybevételhez tartozó ellenállásoknak az aránya, azaz RWM osztva RW tau M a négyzeten. Azaz van két törési felületünk, varad, képlékeny, törési, bocsánat, görbénk, mind a kettő ellipszissel közelíthető, és most már azt kell csak eldöntenünk, hogy mi van akkor, hogyha mindegyik feszültségkomponens az itt lévő három eddig tárgyat, három fiktív feszültségkomponens fellép. Azaz, fellép a szigma merőleges, fellép a tau merőleges, és fellép a tau párhuzamos. Ezeknek a kölcsönhatása hogyan alakul? Természetesen elképzelhető további kísérleteket végrehajtani. A további kísérletek bemutatása, illusztrálása nélkül azt kapjuk, hogy a kölcsönhatás az ellipszisek megforgatásával egy olyan képlékeny törési felületet eredményez, amelynek a egyenlete a gyök alatt szigma merőleges négyzet plusz lambda merőleges szorozva tau merőleges négyzet plusz lambda párhuzamos szorozva tau párhuzamos négyzet. Törés akkor következik be, ha ez egyenlő azzal az ellenállással, ami a tiszta szigma igénybevételhez tartozik. Ez egy nagyon fontos alapképlete a statikusan terhelt heggesztési varatok méretezésének. Ez a képlet, amelyből kiindul valamennyi méretezési szabvány, és általában ott térnek el egymástól, hogy hogyan veszik fel a lambdák értékét, és hogyan veszik fel jobb oldalon az ellenállás értéket. Mielőtt megnéznénk, hogy Eurókód 3 alapján hogyan járhatunk el, még egy nagyon fontos megjegyzést kell tennünk. Látható, hogy van tau merőleges, tau párhuzamos, van szigma merőleges. Kérdés, mi van a szigma párhuzamossal, és egyáltalán mi ez a szigma párhuzamos? Ez a szigma párhuzamos a varat metszet felületére merőleges hatás lenne. Tehát a nem megyek át másik táblára, itt magyarázom. Itt van egy I tartó, amelynek a heggesztett varat a kétoldali sarokvarat. A oldalnézetet tekintve így néz ki a szerkezet, itt van a két varat. Erre hat egy hajlító igénybevétel, amelynek következtében, beszéltünk róla, dominánsan az övek és övek környéki gerinc van terhelve, és ebből a normál erőből, illetve normál feszültségből ezen a metszet felületen, itt fellép egy normál feszültség ezen a metszet felületen. Ezt a normál feszültséget szigma párhuzamosnak nevezzük. Az elvégzett kísérletek tapasztalatai alapján a szigma párhuzamos nem befolyásolja statikusan terhelt varatoknak a képlékeny törését. Tehát nincsen hatása a statikus törésre. Ez a megállapítás nem lesz igaz abban az esetben, ha fáradásra is igénybe van véve a szerkezeti elem, amelyben ez a varat működik. Majd látni fogjuk, ismétlődő igénybevétel hatására ez a feltétel így önmagában nem igaz. Statikus terhelés esetén igaz, tehát statikus terhelés esetén csak ez a három feszültségkomponens, fiktív feszültségkomponens a varat középsíkjában felvéve befolyásolja a törést. Ezek után ez a fizikai háttér. A fizikai háttérben tettünk meglehetősen sok egyszerűsítést, azaz fiktív keresztmetszetben fiktív feszültségkomponenseket definiáltunk. Ezekre állapítottuk meg először a törési határ görbéket, majd a törési határ felületet. Nézzük, a szabvány hogyan működik. A szabvány méretezési formulái ezen a törési felületen alapulnak. Tehát méretezés. Most már azt kell megfogalmazzuk, jelen esetben az eurókód szerint, hogy ezt a fizikai jelenségekből levezetett modellt hogyan lehet a hétköznapi gyakorlatban alkalmazni. A kiindulás a varat hasznos keresztmetszetének a definiálása. A varat hasznos keresztmetszetéhez egy ábrát rajzolok, ez egy axonometrikus ábra lenne. Amelyben lerajzoljuk a középfelületet, ez lenne tehát a háromszögnek a magassága, és itt van egy téglalap. Ezen belül megjelenik a magasság, amit kis A-val jelölünk, ezt a varat hasznos méretének, vagy más néven gyökméretnek nevezzük. Tehát varat hasznos mérete. A másik méret a varatnak a hasznos hossza. L-lel, kis L-lel jelöljük, és hasznos hossz. Hogy mitől hasznos, arról majd beszélni fogunk. A hosszmérettel párhuzamos súlyponti tengely a hossztengely. Ez tehát, ez a téglalap, ami egy fiktív varat keresztmetszet. Ezek után ebben a varat hasznos keresztmetszetben definiáljuk a feszültségkomponenseket. ugyanolyan módon, ahogy ezt megtettük az eddigiekben, azaz, és most nagyon figyeljünk, hogyan alakul a három feszültségkomponens. Az egyik feszültségkomponens a normál feszültség természetesen erre a felületre merőleges. Jó, berajzolok egy erre a felületre merőleges vektort, ezt szigma merőlegesnek nevezzük. Ezek után ez hossztengelyre is, a ára is természetesen merőleges. Ezek után van két csúsztató feszültség, amely a hasznos keresztmetszet síkjában működik. Az egyik ezek közül párhuzamos a hossztengellyel, ezt nevezzük tau párhuzamosnak. A másik merőleges a hossztengelyre, ezt nevezzük, hogy egyértelműbb legyen, ezt tau párhuzamos, ez pedig tau merőleges. Tehát a tau feszültség, nyírófeszültség a keresztmetszet síkjában működik. Attól függően, hogy hossztengelyhez milyen a viszonya, párhuzamos vele tau párhuzamos, merőleges rá tau merőleges. És létezik még a szigma merőleges, ami merőleges erre a felületre. És itt szaggatottan jelölöm, hogy lenne itt még egy feszültségkomponens, erre a metszett felületre merőleges normál feszültség, amely szigma merőleges lenne, bocsánat, szigma párhuzamos lenne, párhuzamos a hossztengellyel, erre a metszett felületre működő normál feszültség, ahogy ott ábrázoltam, amelyet nem veszünk figyelembe a statikus törés esetében. Ezek után a varat képlékeny törésének az ellenőrzése két módszerrel hajtható végre. Az egyik az úgynevezett általános módszer. Az általános módszer kiindul abból az alapegyenletből, és a következő méretezési formulát eredményezi. Gyök alatt szigma merőleges a négyzeten, plusz háromszor zárójel tau merőleges négyzet plusz tau párhuzamos négyzet legyen kisebb vagy egyenlő, mint FU osztva egy beta dupla V módosító tényező szorozva gamma M2-vel. Emellé egy kiegészítő feltétel is tartozik. A szigma merőlegesnek emellett kisebbnek kell lennie, mint egy módosító tényező 0,9 szorozva FU per gamma M2. Na nézzük, mi van a táblán. Azt látjuk, hogy az eurókód a lambda merőlegest, lambda párhuzamost azonosnak tételezi fel, mind a kettő egyenlő 3-mal. Hozzáteszem, van olyan szabvány, ahol ez 1, és van olyan szabvány, ahol ez 2. De szinte minden szabványban, az általam ismert szabványokban a két értéket azonosnak feltételezik. Mi van a jobb oldalon? A jobb oldalon van az FU érték, a képlékeny töréshez tartozó anyag jellemző, ezt jól tudjuk mi, szakító szilárdság. Igen ám, de minek a szakító szilárdsága? Itt három anyag lehetséges. Van egyik lemez, másik lemez. Ezek különböző anyagúak is lehetnek. és közben van egy heggesztési vadat. Az a harmadik. Ezek közül a varatnak a szilárdsága, a heggesztés technológia megfelelő alkalmazása következtében mindig nagyobb, mint bármely alapanyagé. Tehát a hegesztési varatnak mindig nagyobb a szilárdsága, mint az alapanyagé. Ezek után az FU szakító szilárdság, a gyengébbik alapanyagnak a szakító szilárdsága kell, hogy legyen. Gamma M2-vel már találkoztunk, húzott rúd méretezésénél, a képlékeny töréshez tartozó parciális tényező, vagy biztonsági tényező, ez 1,25 volt. Ott is, itt is természetesen ugyanannyi. A beta W egy módosító tényező, növelő tényező. 0,8 vagy 1. Alacsony szilárdságú anyag esetében 0,8-al lehet osztani, ami annyit jelent, hogy 1,25-tel lehet szorozni. Alacsony szilárdságú anyag S235-ös anyag esetében figyelembe lehet azt venni, hogy a varatanyaga jóval nagyobb szilárdságú, mint az alapanyag. Ezt veszi figyelembe a 0,8. Nagy szilárdságú anyagnál ez nem tehető meg, ott 1,0. Most nézzük, mit kapnánk abban az esetben, hogyha ez a szerkezet csak szigma merőlegessel lenne terhelve. Ebből az első formulából. Azt kapnánk, hogy szigma merőleges, ezek nullák, szigma merőleges kisebb, mint FU per 0,8 szor 1,25. Hát azt kapnánk, hogy az alapanyag húzásra nem felelne meg. Ezért kell a kiegészítő feltétel, hogyha tiszta eset van, akkor tehát csak szigma merőleges jelenik meg, akkor ennek is meg kell felelni, hogy az alapanyag egyébként törésre megfeleljen. Ez tehát a varatnak a képlékeny törési feltétele általános módszer esetében. Azaz, mit kell tennünk? Van egy adott szerkezeti kialakítás, sarokvarat, tompavarat, különböző szerkezeti elemekben, meghatározzuk a hasznos keresztmetszetét, ami mindig téglalap, mindig két méretből adódik. Hasznos méret és a hasznos hossz. Van egy téglalap, ebben a téglalapban a külső terhekből meghatározzuk a feszültségkomponenseket. Azaz meghatározzuk, vagy meghatározzuk az eredőt, és abból az összetevőket, vagy pedig egyenként összetevőnként fogjuk meghatározni szigma merőleges, tau merőleges, tau párhuzamost, behelyettesítünk ebbe a formulába, ellenőrizzük, hogy a varat képlékeny törése bekövetkezhet, vagy sem. Ez tehát az általános módszernek az alapelve. Emellett egy másik lehetőségünk is van. Mielőtt a másik lehetőségre térnénk, még erről a képletről néhány megjegyzést. A magyar szabvány a lambda merőlegesre és a lambda párhuzamosra ide egy kettes értéket alkalmazott. Ami viszont még sokkal inkább meglepő, hogy ezen az oldalon nem a szakító szilárdságból indult ki, hanem a folyáshatárból. Folyáshatárból származtatta azt a varatra megadott határfeszültséget, ami a jobb oldalon szerepelt. Tehát, ha látunk egy formulát, mondjuk ezt a képletet, akkor nagyon fontos azt látni, hogy milyen módon van összhangban a két oldala a méretezésnek. Akkor válik a méretezési formula kompatibilissá, hogyha az adott szabvány biztonsági szintje alapján határozzuk meg ezt az oldalt, tudjuk, hogy a terhek, hatások tervezési értékéből számítjuk ezek az értékeket, és rendeljük hozzá a másik oldalt. nagyon-nagyon hasonlíthatnak egymáshoz ezek az összefüggések, és méretezési szempontból nagyon nagy különbségek adódhatnak mégis. Ezt elsősorban azért mondtam el, mert jelenleg is vannak még hatályban olyan ágazati szabványok, és még néhány évig bizonyára hatályban is lesznek, amelyek alapján mondjuk hidaknak a méretezése során találkozhatunk azzal a formulával, ami magyar szabvány méretezési elvei alapján lett felépítve. Viszont nem találkozunk semmiképpen sem azzal az eljárással, amiről most beszélünk, ami a varrat ellenőrzésnek az egyszerűsített módon való végrehajtását teszi lehetővé. Mitől egyszerűsített? Az abból adódik, hogy nagyon nem szeretik ezeket a feszültségkomponenseket meghatározni, számítani, és az volt az ötlet, hogy próbáljunk meg elvonatkoztatni a feszültségkomponensektől, ne kelljen feszültségkomponenseket meghatározni, ne kelljen ezzel foglalkozni. Hát ez olyan módon oldható meg, hogyha egy olyan feltétellel élünk, hogy csak egyféle feszültségkomponens lép fel a keresztmetszetben. Ha biztonság javára akarunk tévedni, akkor úgy járhatunk el, nézzük meg azt az általános módszer első képletét, a gyökös formulát, úgy járhatunk el, hogy csak nyíró feszültség van a varat hasznos keresztmetszetében. Az a legrosszabb. Hát azt megszorozzuk hárommal. Akkor ezt a hármat emeljük a szigma merőleges elé is. Innentől kezdve teljesen mindegy, hogy milyen feszültség van a varatban. A jobb oldalt megváltoztatjuk, a jobb oldalhoz átvisszük a gyök hármat, és bármilyen feszültség komponens lép fel, az ellenállás az egy csökkentett érték lesz. Biztos, hogy a biztonság oldalán maradunk mindig. Na nézzük akkor ez, hogy néz ki. Ez az egyszerűsített módszer. Az egyszerűsített módszer pontosan ezen alapul, de ebben az esetben már nem is kell feszültségkomponenssel foglalkozni, csak fajlagos erővel. Azt mondja az egyszerűsített módszer, hogy a külső terhekből határozzuk meg egységnyi varathosszra jutó erőt. Teljesen mindegy, hogy milyen irányú az erő. Fajlagos varatra ható erő, egységnyi varathosszra jutó erő. És ez legyen kisebb vagy egyenlő, mint a varat fajlagos ellenállása, FWRD. Megint csak egységnyi varathossznak az ellenállása. Azaz, hat egy külső teher, és a külső teherből az FW, a W itt is a varatot jelenti, tehát a weldből, úgy határozható meg, hogy az FED-t, ami működik a varatra, akármilyen szögben, irányban, elosztjuk a varat hosszával. Ez külső teherből egységnyi varathosszra jutó erő. Fajlagos varaterő. Nézzük a másik oldalt. Másik oldalban pedig hat oldalon határozzuk meg, hogy egységnyi varathossznak mennyi az ellenállása, ha azt tételezzük fel, hogy csak nyírás hat. Azaz, FU per gyök 3 szorozva beta W szorozva gamma M2. ez a varat nyírási szilárdsága. Tehát ez itt a varat nyírási szilárdsága, tiszta nyírás van, akkor ez az érték jellemzi a tönkremenetelt. FVW, D-nek is nevezik. A V nyírás, weld, tervezési érték. Hát ez egy feszültségérték, egységnyi hosszra jutó érték ebből akkor lesz, hogyha a hasznos mérettel kis A-val megszorozzuk. Azaz, ebben az esetben nem kell azzal foglalkoznunk, hogy milyen komponensek lépnek fel, nem kell azzal foglalkozni, hogy két hosszabb képlet behelyettesítsünk, csak az a lényeg, hogy mekkora a varatnak a hasznos mérete, mekkora a varatnak a hasznos hossza, mekkora erő hat a varatra. Természetesen, hogyha nyomaték működik, akkor nyomatékból a varatra ható erőt kell meghatározni, és ebből ezt az ellenőrzést rögtön végrehajthatjuk. Említettem, amikor kifordulásvizsgálatról volt szó, hogy az egyszerűsített módszer nem mindig a biztonság javára téved. Itt látható, hogy ebből a kiindulási feltételből következően itt az egyszerűsített módszer mindig a biztonság oldalán van. Majd gyakorlaton látni fogjuk, amikor alkalmazzuk a két módszert párhuzamosan egymás mellett ugyanarra a mintapéldára, akkor látható lesz, hogy ez mindig a biztonság javára közelít. Pontos is tud lenni természetesen abban az esetben, hogyha csak nyírás van, akkor a pontos értéket fogja adni. Ezek után nézzük meg a sarokvarat és a tompavarat méretezésének néhány specialitását, amit utána majd részletesen fogunk gyakorlaton megbeszélni. Sarokvarat méretezés először. Ezeket a módszereket alkalmazzunk, de ahhoz, hogy ezeket a módszereket alkalmazni tudjuk, először a hasznos méretet kell definiálni. A hasznos mérettel kapcsolatban ez volt a kiindulás, amit itt látunk. Ez volt a sarokvarat, ez volt a hasznos mérete, ez tehát a kis A. De a varatot, sarokvaratot nem csak így lehet kialakítani, hanem ki lehet ilyen homorú külső felülettel is alakítani. Ebben az esetben berajzoljuk a háromszöget, a magasságát, és a berajzolható háromszögnek a magasságaként adódik ez az érték. Kialakíthatjuk domború felülettel is a varatot. Ebben az esetben is berajzolhatjuk a háromszöget, és ennek a magassága az A. Nem csak merőleges felületek között alakulhat ki a sarokvarat, hanem elképzelhető ilyen homorú szögben kialakított felületek közötti sarokvarat. Itt helyezzük el a sarokvaratot, megint csak berajzolhatjuk a háromszöget, és ennek a magassága lesz az A méret. Hegyes szögben is kialakíthatjuk, hegyes szögben elhelyezett felületek között, itt is egy domború varat, ennek a beírt háromszögnek a magassága lesz itt is a hasznos méret. Ez a hasznos méret, mekkora lesz a hasznos hossz? Tehát ez volt az A definiálása, és jön az L-nek a definiálása. Mielőtt tovább mennénk, ezt az A méretet a statikus tervező határozza meg. Statikus tervező mondja meg, hogy mekkorának kell lenni, de van egy minimális mérete, az pedig a 3 mm, aminek kisebb nem lehet. És vannak hegesztés technológiai követelmények is, amelyek azt mondják, hogy különböző lemezvastagságokhoz milyen méretű varat alkalmazható. Tehát, ha 3 mm-nél kisebb a varat, lehet 3 mm-nél kisebb adat, de statikai szempontból nem vehető számításba. Tehát statikai szempontból számításba vehető adatméret minimum 3 mm kell, hogy legyen. Nézzük a hasznos host. Itt van, hogy hasznos. Hasznos azt jelenti, hogy olyan hossza a varatnak, ahol a varat teljes méretű. Teljes méretű varat. Mutatok egy példát. Egy átapolt kapcsolatra. Itt helyezzük el a varatot. Ez egy oldalsarok varat. A heggesztő munkás itt elkezd heggeszteni, itt befejezi. Az elején meg a végén a varatnak a varat nem lesz teljes méretű. Nem lehet, mert lefolyik a folyékony heganyag. Érthető, ugye? Nem tud, nincs ott egy gát neki, nem tud teljes méretű lenni. Teljes méretű lehet akkor, hogyha itt van egy indulásnál van egy lemez, amire kifuttatjuk. Vagy teljes méretű lehet akkor, hogyha itt befordítjuk. Ha nem fordítjuk be, akkor ott meg kell állni, és a heganyag nem tud megállni függőlegesen. Lecsorol. Ezeket úgy nevezzük, hogy végkráter. A teljes host ezekkel a végkráterekkel csökkenteni kell ahhoz, hogy hasznos varathoz legyen. A végkráternek a mérete A hosszúságú. Itt is létezik egy minimális méret. A minimális méret az 30 mm, vagy 6A. Tehát, ha olyan varatot alkalmazunk, amelynek a mérete kisebb, mint 30 mm, akkor az statikai szempontból nem vehető figyelembe. Vagy hogyha nagyobb a varatnak a hasznos mérete, akkor 6A jelenti ezt a limitet, tehát nagyobb lehet, mint 30 mm. Van egy másik baj is a varattal, az pedig a úgynevezett hosszú varat problémája. A hosszú varat problémája. Ugyanezt a példát nézzük. Itt van egy húzóerő, meg itt van egy húzóerő. Ebben a varatban kialakul egy rugalmas feszültségi állapot. A rugalmas feszültségi állapot úgy alakul ki, hogy a varat végeken dolgozik, a varat középen pedig kisebb feszültség alakul ki. Nem egyenletes az eloszlás. De ha képlékeny állapotba kerül a varat, akkor ez kiegyenlítődik. Tehát itt volt egy ilyen feszültségeloszlás, nem baj, majd amikor itt elérjük a képlékeny állapotot, akkor kiegyenlítődik ez az érték. Ez akkor igaz, hogyha ezeken a helyeken megfelelő nagy képlékeny alakváltozási képesség van. Képlékeny állapotba került, nem tud növekedni a feszültség, de megfolyik, folyik, folyik, folyik. És addig fordogál, míg itt is eléri a képlékeny állapotot. Akkor van baj, hogyha nem értük el itt a képlékeny állapotot, itt viszont elértük a szakító szilárdságot és a szakadó nyúlást. Elértük a szakadó nyúlást, akkor itt elszakad, meg itt is. És akkor, mint a cipzár, felszakad a teljes varat. Tehát nem lehet túlságosan hosszú a varat, hogyha ez a varat 150 A-nál hosszabb, akkor az ellenállását azon elvek alapján, ahogy itt meghatároztuk, csökkenteni kell, tehát nem lehetséges ugyanezt az eljárást alkalmazni hosszú varatok esetén. Még a tompa varatokról nagyon röviden két szót, illetve a óra vége előtt. Tompa varat hasznos, hosszára vonatkozóan ugyan ezek az elvek érvényesek. A hasznos méretére vonatkozóan a következő elveket kell tudni. Ha tompa varat teljes beolvadású, akkor az A méret egyenlő a csatlakozó elemek közül a kisebb lemezvastagság. Azaz itt van egy elem, itt van egy másik elem, ezt összeheggesztjük tompa varattal, egy V varattal. Ez T1, ez T2, akkor az A méret itt teljesen természetesen T1 lesz. De ha a varat minősége jobb, mint az alapanyagé, és a varat hasznos keresztmetszete, ami itt van, az azonos a lemezvastagsággal, akkor innentől kezdve nem a varat megy tönkre, hanem az alapanyag. Tehát ebből azt következik, hogy ezt a kialakítást, teljes beolvadású tompa varat kialakítását nem varattörésre kell vizsgálni, hanem alapanyag szilárdsági vizsgálatát kell elvégezni. Alapanyag szilárdsági vizsgálat. Azaz, nem foglalkozunk varattöréssel, csak az alapanyag szilárdsági vizsgálatával, ami magában foglalja a varat képlékeny törését. Részleges beolvadás esetén részleges beolvadású sarok tompa varat esetében az A méretet a heggesztés technológia adja meg. Azt mondjuk, hogy A méretet szeretnénk kialakítani, ami kisebb, mint a T minimum. Akkor azt az A méretet tudjuk megadni, ami megbízhatóan kialakítható beolvadást eredményez. Ez igaz mély beolvadású sarokvaratra is, részleges beolvadású tompa varatra is. Megadjuk az A méretet, és az A méret alapján végrehajtjuk a varat ellenőrzést. Ebben az esetben már nem az alapanyag vizsgálata mértékadó, hanem a részleges beolvadású tompa varatnak az ellenőrzése a mértékadó. Hogy ezt gyakorlatban hogy kell végrehajtani általános módszerrel, egyszerűsített módszerrel, a következő gyakorlatnak lesz az anyaga. Köszönöm szépen a figyelmet!